Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga Rádió, a civil rádió védikus magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi, és éppen Krisna völgyben ülök, egy sorház kis lakosztályában, ahol Vrajeshvari Dévidászival fogunk beszélgetni. Köszöntelek itt az imitált kis stúdiónkban.
Én is nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszélhetek azokról a dolgokról, amit fogsz kérdezni.
Azért jutottál eszembe, mert nagyon régóta Krisna hívő vagy, igazából 95 óta már itt élsz Krisna völgyben, és mindig csak akkor látlak téged, amikor lejövök egy-egy fesztiválra ide, és összefutok veled, és hát látom, hogy milyen boldog vagy itt, és hogy tudom azt is, hogy a családod tagjai többen is Krisna hívők. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy lesz egy-két érdekes dolog, amit el tudnám mondani a hallgatóknak. De először igazából arra lennék kíváncsi, hogy hogyan, mikor történt az, hogy te Krisna hívő lettél, és hogyan?
1991-ben csatlakoztam a mozgalomhoz, akkor már nem igazán voltam mai gyerek, ki lehet számolni, ha elárulom a titkot, hogy 42-ben születtem, és ilyen kereső ember voltam, én istenhívő voltam, úgy neveltek, de úgy éreztem, valami még hiányzik. Nem tudtam, hogy mi, csak hogy valahogy erről még többet is kell, vagy lehet tudni. És akkor sok próbálkozásom volt, hogy külön, néha nem jó irányokba, de én mindig, hogy hol is van ez a különleges dolog, ami ezt az abszolút igazságot majd teljessé teszi a szemembe. És mielőtt csatlakoztam, akkor először vegetáriánus lettem, ez volt a nagy fordulat az életemben, és a család nagyobb része is csatlakozott ez a törekvésemhez. És aztán ezzel egy időben, még a Krisna tudat előtt elkezdtem jógára járni, és volt egy jogatanárnőnk, aki nem volt Krisna hívő ugyan, de nagyon szerette a Krisna hívőket. És azzal kezdtem mindig a jógaórát, valami kis filozófiai bevezetővel, és hozzátette, mondjátok mindig a Hare Krishna mantrát, mert ez egy nagyon csodálatos meditáció, nekem van egy jócska trabantom, és hogyha elakadok, mindig a Hare Krishnát mondom, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, múltkor térdig érő hóba akadtam el, és onnan is a kis maha mantra kihúzott a trabantommal, és olyan nagy hittel és meggyőződéssel mondta, hogy így utólag, ha visszagondolok, hogy mintha ő valójában hívő lett volna, és akkor így a bogarat elültette, többen csatlakoztak aztán ebből a csoportból a Krisna hívőkhöz, és akkor annyira szerette a baktákat ez a hölgy, hogy meghívott egy ilyen hívőket, Krisna hívőket a Egri Művelődési Háznak a rendezvény sorozata keretében, és akkor én ott láttam először Krisna hívőket, elmentem, volt egy barátnőm, aki engem a jóga tanfolyamra vitt, és akkor már együtt mentünk erre a rendezvényre. Hát az nekem nagyon érdekes volt. Ott volt a mostani lelki tanítómesterem, sok kedves hívő, akik még most is itt vannak, ragyogó szemük volt, és olyan vidámak voltak, és gyönyörű volt az a zene, amit játszottak, és akkor az a csodálatos szent ember, aki vezette őket, aki később nekem is a lelki tanítómesterem volt, mondott valamilyen filozófiai beszédet az elején, és őszintén szólva én abból nem sokat értettem, mert idegen akcentussal beszélt, ugye, mert bár ő magyar, de sokáig élt külföldön, és akkor úgy nem értettem úgy a lényegében az egészet, de mégis értettem, mert azt éreztem, hogy én ebből egy szót se értek, de itt valami borzasztó fontos dolgokról van szó, ami lehet, hogy az, amit én keresek. Ez inkább tudat alatt működő, de hogy ez nagyon-nagyon fontos. És utána volt zenélés, táncolás, ott voltak némi nehézségei, mert ugye a Krisna hívők úgy táncolnak, hogy tapsolnak, lépegetnek és énekelnek. És mondom, hogy egyszerre kell tapsolni, lépegetni és énekelni. Hát én nem jövök ezekhez, mert én ezt nem tudom megcsinálni, ez nagyon bonyolult. És aztán hát később azért megtanultam. Ez volt a kezdet, és akkor már működött Tegerbe egy ilyen kis központ, ahol az én Zsuzsa lányomnak egy osztálytársa vezette azt a központot, akinek a lelki neve most Mahajan, és ezt a fiatal embert én két éve, már ezelőtt a program előtt két éve is láttam, hogy könyveket árul a dobótéren, tehát Eger főterén. És akkor azt gondoltam magamba, ez a lányom jó barátja, nagyon okos gyereknek ismertem, és valami nagy karriert gondoltam magamba neki, de hát egy ilyen könyv vigérc lett, csak könyveket árulna utcán. És két éven keresztül én ezt mindig láttam, és soha nem mentem oda hozzá, hogy milyen könyvek ezek. Csak amikor eljött az ideje, akkor találkoztam ezekkel a könyvekkel.
És mit szólt a környezeted, amikor te úgy döntöttél, hogy Krisna hívő leszel, hiszen akkor gondolom, hogy valamilyen civil foglalkozásod volt.
Igen, én a megyei kórház izotóp laboratóriumát vezettem akkor, és hát mikor az ember egy ilyen nagyon szép új dologgal megismerkedik, akkor egy kicsit úgy el is száll. És akkor a Krisna hívők szoktak a dobótéren, az egy ilyen nagyon központi része Egernek, zenélni. Hát mi úgy mondjuk, hogy bhajanozni. Krisna mai is egri volt, ő már egész kezdő bakta korában nagyon szépen zenélt, és a szívem odahúzott hozzájuk, és én is leültem, és ott ültem én, a nem XY főorvos felesége, aki a kórházban egy tiszteletre méltó személy, és az izotóplóban szeret, és én amikor farmerben ott ülök, mint valami félcsavargó, hát ugye még akkor nem tudta, hogy ez egy nagyon emelkedett dolog, de azt gondolhatta volna, és el se tudtam akkor képzelni, hogy én ne legyek ott közöttük. És akkor és akkor még a munkatársaim között is ez olyan kis furcsa volt, és egy kicsit vissza is fogtam magam később, hogy jó, én egy vezető vagyok itt, és hogy kell, hogy menjen a munka, és ha ők erről nem úgy gondolkodnak, ahogy én, akkor lehet, hogy nem a tiszteletüket fogom kivívni, és akkor úgy visszafogtam magam. Tehát mindenki találkozik, aki a Krisna hívőköz csatlakozik ezzel a kezdeti túláradó lelkesedéssel, ami esetleg ilyen kis visszatetszést kelte a közvetlen környezetbe, és akkor azt úgy normális mederbe kell terelni, úgyhogy ezt én is megtanultam.
De ez a túláradó lelkesedésed, ez azért elhozott Krisna völgy egy idő után?
Igen, ugye 91-92-ben már élénken szerveződött a Krisna völgy. Guru Maharaj nagyon szerette volna, hogy legyen egy hely, ahol a hívők összegyűlhetnek, és a közös életmód, a közös étkezési szokások, a közös vallásgyakorlat szépen összetartja őket, és segíti őket a gyakorlatuk végzésében. És akkor a lelki tanítós mesterem nagyon előrelátóan úgy gondolta, hogy egy ilyen fiatalokból álló közösséget ide akar szervezni, és ez egy komoly dolog, akkor ezek a fiatalok majd később megházasodnak, lesznek gyerekük, és a legfontosabb, ami többek között el kell kezdeni, hogy iskola. És akkor nekem ilyen, hát a szüleim is pedagógusok voltak, ilyen pedagógus véna is van bennem, lehet, hogy úgy látta Guru Maharaj, lelki tanítómesterem, és akkor engem ide szervezett, hogy a gurukula szervezésében szervezett egy ilyen gurukula alapító bizottságot, aminek 9 tagja volt, és akkor havonta találkoztunk itt a Krisna völgybe, és mit, hogyan, és tehát, hogy elinduljon a dolog. Most már minden másképp van, mint ahogy akkor terveztünk, de hogy valaminek valahogy mindig el kell kezdődni.
Ez és a gurukula, ez a helyi iskola?
Ez a helyi iskola, igen, tehát úgy hívjuk ezt az iskolát, ahova a Krisna hívők gyerekei járnak. A gurukula azt jelenti, hogy guru az a lelki tanítómester, hula pedig otthon hely, hogy az a hely, ahol a lelki tanítómester tanítja a gyerekeket. Az ősi oktatási rendszer szerint a lelki tanítómester házába oktatták a gyerekeket.
Uh-huh. És meg is maradt ez a tevékenységed, hogy te az iskolában tanítasz? Vagy
igen, akkor volt a életemben egy olyan kis motivum, hogy nekem 89-ben született a nagyobbik unokám, és akkor ugye 95-ben pont 6 éves volt, amikor kellett volna kezdeni az iskolát, és közben a lányom is Krisna hívő lett, és mindenképpen szeretett volna neki Krisna tudatos oktatást. Tehát az, hogy ide költöztem, a gurum, a lelki tanítómesterem bágyán kívül, az is volt, hogy én részt vehetek egy ilyen csodálatos folyamatba, hogy ezt a lelki oktatást megkapja a nagyobbik unokám. És akkor 95-ben tulajdonképpen mi együtt jöttünk ide, és ő volt a, tehát most már így fogom emlegetni, hogy gurukula iskola első fiú növendéke. És még egy kislány volt, akkor most Dina Tárini az avatott neve, tehát ez a két gyerek kezdte a iskolát.
Már épület is volt akkor? Vagy egy sátorban tanultak a gyerekek?
Nem volt épület, nagyon lemondott körül, így szoktuk mondani, nagyon egyszerű és szerény körülmények között, szóval úgy volt ez az egész, hogy kezdjük el, majd meglátjuk, mi lesz. A lelkesedés az megvolt, tüze az megvolt. Először egy másfél méteres virágszobába kezdtük a templomba, néha egérkék szaladgáltak át, mert megszokták, hogy megrágcsálják a virágokat, és akkor keresgéltek. Akkor utána egy présházba, ami most a mezőgazdasági eszközöknek a tárolóháza, ott a farm egyik sarkába, és ott lakott a két gurukulatanár is, a kollégáim, Govinda Mohini és Kaustubha Prabhu. A nagy sártengerrel lehetett azt megközelíteni, akkor közben felépült a Govinda Mohiniék saját kis lakása, akkor ott volt a gurukula, akkor utána már az nem volt olyan kedvező, hogy a tanár házában van az iskola, akkor ez a zöld sorház, ahol most vagyunk, ennek a, itt ez 6 lakás van, és egyszer a legelső épületbe, legelső lakásban, mert még akkor a tulajdonos nem lakott itt, meg a legutolsóban volt. Utána a tulajdonos beköltözött, akkor meg a legutolsóban
szóval költöztünk.
És közben ezután épült föl 2000-re az új gurukula iskola, ahova aztán örömmel átment a tanári kar, meg a gyerekek, és sokkal jobb körülmények között. Még azt ki is hagytam, hogy a templom épület felső szintjén is volt egyszer a gurukula, az már nem tudom összesen hány, az volt a legérdekesebb, mert akkor építették a templomot, és még a tető nem volt teljesen kész. Tehát képzeld el, hogy van egy ház, és akkor idáig megvan a tető, de itt még nincs. És akkor mi a tető alatti részbe voltunk, és pont tél volt, amikor oda költöztünk, és az osztályhelyiségek ilyen nylon fóliával voltak egymástól elválasztva, és ilyen deszkapalló volt, ami között ilyen egycentis rések voltak, és ott voltak a fekvő isten szobrok, murtik egy ládába, akik még aludtak, és majd később lettek beavatva. És a ő gondozásukkal megbízott szolgálattevő, úgy hívjuk, hogy főpucsári, azt mindig így felkopogott egy seprűvel, hogy ne dobogjunk annyira, mert hullik a por a Isten szobrok ládájára, és kijelölte, hogy melyik területre nem léphetünk odafönt, mert akkor az olyan, mintha az Isten szobrokra rálépnénk, ugye vannak ilyen előírások. Aztán magántanulóként vizsgáztak a körzetileg abban az iskolában, ahova tartozunk, a Somogy Vámos iskolában, és hát volt ilyen kötelező tananyag, meg kellett ilyen népdalokat tanulni, meg minden, és akkor volt egy ilyen népdal, hogy Tokaj vidék azért jó, ritkán üres a hordó, aki ürülmet töltjük, benne kedvünket töltjük. És akkor főpugyározott mindenet, őrizte az alvó Isten szobrokat, és ezt mind hallott, és hogy hát azért ehhez a érzékszabályozott valláshoz nem tartozik az, hogy így a bort dicsőítjük, és ilyen szőlős gazdákról énekelünk, és meg kellett ilyeneket is tanulni, mert hát ők azzal nem törődtek, hogy mi ezt a folyamatot csináljuk. De mindig jó indulatú volt a helyi iskola, és akkor szépen levizsgáztatták őket.
Tehát igazából ugye akkor azt mondod, hogy 2000-ben épült föl az új épület,
igen.
Amit azok a turisták is láthatnak, akik esetleg mostanában járnak Krisnavölbe. De ahogy elnéztem, most már egész szépen épül a kiegészítő épület is, hiszen már azóta ezt a kicsi épületet is
kinőtték a gyerekek. Tehát ugye amikor ez a farm beindult, ilyen nagyon érdekes visszagondolni rá. Kis fiatal, tapasztalatlan, félig kamasz, félig felnőtté váló fiatalok vették ezt birtokba. És még a vezetők is nagyon fiatalok, és gyakorlatilag tapasztalatlanok voltak. És mégis ők hozták létre a lelki tanítómesterünk irányításával ezt a csodálatos projektet, követték az ő elképzeléseit, a lelki tanítómesterünk Silasi Varámi Szvámi Marács kitalálta, ők pedig nagyon szerették őt, szerették volna elégedett, és mindent úgy csináltak. És ez a sok-sok év alatt egy ilyen gyönyörű létesítmény bontakozott ki ebből a komoly erőfeszítésből. És akkor ezek a gyerekek később kezdtek társulni, mikor már úgy érettek lettek rá, tehát hogy kezdtek társat keresni a házassághoz. És akkor lássunk csodát, később meg gyerekek is jöttek. És nagyon örültünk a gyerekeknek, mert a turizmus az már beindult a kezdeti időktől. És mindig kérdezték a vendégek, hogy hol vannak a gyerekek? Hol vannak a gyerekek? Hát egy közösségben nincs élet, ha nincs gyerek. Hát igen, mert ők olyan fiatalok voltak, hogy még akkor nem is házasodtak, akkor még kell várni egy kicsit, mikor megérik a helyzet, hogy már a gyerek is jöhet. És akkor időközben aztán volt egy év, hát úgyis emlegetjük ezt az évet, hogy baby boom, 6-7 éve. Akkor sokan is házasodtak előtt, és úgy együtt jött el az ideje, meg nagyjából egykorúak voltak ezek a gyerekek, úgy 2-3 év eltéréssel, és volt olyan év, hogy 11-12 gyermek született, és akkor az micsoda öröm volt. És akkor sose felejtem el, hogy az a kislány, aki itt érettségizett, vagy itt járta ki a 8., és most járta ki az első gimnáziumot. Én az első pillanattól fogva ismerem ezt a kislányt, amikor néhány napos volt, és kijött a kórházba, és az anyukája tolta a babakocsival, és hogy szemem előtt láttam, ahogy cseperedik, és lám-lám, óvónő szeretne lenni, és az első gimnáziumot kijárta, és hogy micsoda perspektíva és jövő áll ezek előtt, a gyerekek előtt.
Akkor most a gyermekeknél egy kicsit félbeszakítjuk a beszélgetést, hallgassunk egy kis zenét. Ez itt a Góranga Rádió, a civil rádió védikus magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi, és a rögtönzött stúdiónkban, ami Krisnavölgyben található, a vendégem Vrajeshvari Dévidászi, aki ős lakos itt Krisnavölgyben. Ebben a kis sorozatban életutakat dolgozunk fel, és az előző blogban már hallhattuk, hogy Vrajeshvari hogyan vált Krisna hívővé több évtizeddel ezelőtt. És aztán arról is hallhattunk, hogy hogyan épült föl Krisnavölgyben az iskola, milyen kalandos életük volt itt a gyerekeknek, és akkor folytassuk is a gyerekeknél, hiszen csak a saját gyerekeidről nem hallottunk eddig igazából, holott tudom, hogy mind a ketten már felnőtt emberek, és ők is Krisna hívők. Mesélnél egy kicsit arról, hogy ők hogyan fogadták
Nem a legidősebb gyermekemmel kezdem, aki már 48 éves, tulajdonképpen ő is nagymama lehetne, olyan lányom, hanem a középső gyermekemmel, aki egy fiú, aki sokáig színész akart lenni, és érettségi után fel is került, hát 20 éves volt, mikor fölkerült Budapestre, és akkor a Nemzeti Színházban volt segédszínész. És akkor mi ezt támogattuk, hogy ha az akar lenni, hát hadd legyen. És akkor én meséltem, hogy én bekeveredtem arra a programra, amit a mostani lelki tanítómesterem tartott, és nekem nagyon tetszett, és én ennek hatására el is fogadtam a Krisna tudatot, és rendszeresen jártam az EGRI közösség rendezvényeire. És ez a Pesten segédszínészkedő kisfiam úgy általában hétvégeken hazajött, és alig, hogy én 2-3 hete járhattam ezekhez a Krisna hívőkhöz, ő megért. És magamban még az az érzésem volt, hogy úristen, nekem mennyi hobbim volt, és hogyha a gyerekek megtudják, mit szólnak, teljesen komolytalannak tartanak, és hogy magyarázom ezt el nekik. És jön az a fiam, és mondja, hogy egy csodálatos helyen voltam, dobolni tanult ez a gyerek, még a Krisna tudat előtt, és jó dobos volt, és mindig ilyen kis dobos epizód szerepeket kapott a színházba. Most egy olyan dobon kell majd dobolnom, ami egész más, mint az eddigi, egy ilyen agyagból készült kétfenekű dob, és mondta a rendező, hogy elvisz egy olyan helyre, ahol ilyenen játszanak. És akkor kiderült, hogy ez a hely az első budapesti Krisna templom volt, ugye, mert a Krisna hívők szoktak ilyen dobokon játszani, és akkor hát ez a 20 éves fő, amilyen világ megváltó hangulatban volt, mint ahogy a 20 évesek szoktak lenni, gondolkoznak a világról, hogy milyen a világ igazságos elrendezése, és hogy a társadalmi, milyenek az ideális társadalmi osztály. Ilyeneket kérdezett így tőlem, és hogy én erről mit tudok. Hát aztán nem olyan sokat tudtam, mert akkor egy olyan társadalmi rendszer volt, ahol így nem pont az igazságos társadalmi osztályok szerint működött, és nekem akár tetszett, akár nem, az olyan volt, de nem akartam olyat mondani neki, hogy az őt megzavarja. És akkor elmondta nekem, de ő nem tudta, hogy én járok a Krisna hívőkhöz, és akkor magamba csodálkoztam, hogy úristen, hát a sorsnak micsoda elrendezése, hogy tőlem függetlenül ő is találkozik ezzel, mikor én annyira féltem, hogy majd ő mit fog szólni. Mert azt mondta ez a gyerek, hogy én ott beszélgettem ilyen Krisna hívőkkel, és annyira okosak, mindenre tudtak válaszolni, feltettem azokat a kérdéseket nekik, amire te sose tudtál válaszolni, és mindenre tudtak válaszolni, és csodálatos volt. És azon gondolkozom, hogy miért nem tartozok én már régóta közéjük. És akkor én még annyira nem ismertem ezt a Krisna tudatos társaságot, én is csak így kóstolgattam, hogy most ez milyen. És mondtam is neki, hogy jaj, ne siessd el annyira, ne együk olyan forró nakását. Akkor ugye, hogy fiatalos tapasztalatlanság miatt nehogy olyan helyre keveredjen, ami nem pont jó neki. De mondom, menjünk el, most hétvége van, most van az EGRI Krisna hívőknek egy összejöve, és akkor menjünk el együtt. És akkor együtt mentünk, és az volt a csodálatos, hogy a Bhagavad Gita-ban van egy ilyen híres vers, ami ugye a Krisna mond el, ez a mi Bibliánk, ez a mi szent könyvünk, és ott elmondja Krisna, mert ő beszéli el az Istenség legfelsőbb személyisége, a Bhagavad Gita-t, ez egy filozófiai tanítás, és elmondja a társadalom igazságos berendezését, hogy a mi társadalom egyes osztályt, így nevék, hogy a varnásrama, hogy a társadalom és a lelki rend szerint hogyan tagozódik egy társadalom a legfelsőbb személy elrendezéséből, de ez a vers. És ezt magyarázta az én lányomnak a volt osztálytársa, akivel ők mindig is jó barátságban voltak, a Krisna tudat előtt is, a Mahajan nevű kis Krisna hívő, akit Pálok Péternek hívtak, Petike, és mondom, én majd a Petikének fogom ezután is hívni, nem ezen a fura neven gondoltam én akkor, de hát persze akkor később rájöttem, hogy ez a lelki név milyen jelentős és fontos, és akkor olyan szépen beszélt, olyan meggyőző volt, olyan reveláció, hogy jó, tényleg, hát ez így milyen jó így, hát ez csodálatos, hogy ezt valaki egyszer megmondta. és akkor ha hazajött a fiam, akkor mindig együtt mentünk, és elfogadta így a Krisna tudatot.
Most, hogy már elmondtad, most már elárulhatom a hallgatóknak, hogy a te fiad a Tasi István, és ez a név nagyon sokaknak fog ismerősen csengeni, hiszen ő nagyon szép karriert fut be itt az egyházban, hiszen tudományos téren kiemelkedő eredményeket ér el, és nagyon sok társadalmi kapcsolata van. Most egy anekdotát nekem is engedjenek meg a hallgatók. Sokszor jelennek meg cikkeink a krisna.hu internetes oldalunkon, és időnként visszajeleznek az olvasók, hogy ez tetszett, ez nem tetszett, ez ezért tetszett itt, ezt is kellett volna, meg hát lenne még kérdésünk, stb. És az egyik legutóbbi cikknél is kaptunk egy visszajelzést, hogy hát ők igazán nagyon gyenge választ kaptak most a feltett kérdésre, és hát nagyon örültek volna, hogyha legalább egy Tasi István színvonalú választ kaphattak volna. Úgyhogy majd meg is kérjük, hogy egészítse ki a cikket, hogy megfelelő színvonalú lehessen. Halljunk akkor most a lányodról, hiszen róla még nem esett szó.
Na most akkor így ez az eddigi történethez kapcsolódik, hogy amikor így hazajárogatott a fiam Budapestről, és így együtt jártunk a EGRI közösségbe, egy ilyen nagyon, nagyon szép üvegtetejű virág helyiségben jártunk, minden ott egy virágárus nő, aki szintén bakta lett, Induléka, ő bocsátotta a Krisna hívők rendelkezést, és varázslatos hangulat volt ott vasárnaponként. És akkor mondtuk a István fiammal, hogy én éreztem, hogy ez a lányomnak nagyon tetszene, hát valamennyire kell, hogy az ember ismerje a lányának akár a lelki érdeklődését is, de ő Pécset lakott, és már volt egy kicsi fiú, akitől nehezen tudott mozdulni, de szóljunk neki, hogy jöjjön el, és nézze meg, ez annyira lélekemelő, ez a krisnatudat, és ezek az összejövetelek, és a hívők együtt, és a közös főzés, és ezek a finom indiai vegetáriánus ételek, ezt meg kell, hogy ismerje. És akkor egyszer sikerült megszervezni, hogy eljött, és akkor az ő volt osztálytársa, aki még szó se esett a Krisna tudatról arról, de Baladév, aki elhagyta a testét, és ez a hagyján, meg az én lányom, ők mindig együtt beszélgettek ilyen komoly dolgokról, mert osztálytársak voltak. És mondom, hogy a te osztálytársad vezetét, na, el is jött, és akkor hát nagyon tetszett neki, már foglalkozás alatt láttam, és akkor hazamentünk, és ott volt a nem tudom, másfél éves kisfia, aki később a gurukulába jött velem, és mondja neki, na most, anyu, odaadom neked a gyereket, mert 10 napig valami, nem tudom, milyen szünet volt, akkor 10 napig szándékoztak ott lenni, azt mondja, odaadom neked a Marcit, babázzál vele, és adj nekem ide minden könyvet, ami erről szól. És ez úgy telt el, hogy én gondoskodtam a gyerekről, ő tudta, hogy biztonságban van, és mindent kiolvasott, mert ő meg ilyen nagy irodalmár volt, és akkor a betű imádó, tehát ő azt gyorsan kiolvast ezeket a könyveket, és már úgy ment vissza Pécsre, hogy elfogadta a Krisna tudatot. Szóval nekem, na most ez a lányom egy öntörvényi volt. Ezt nem szabadott meg neki megmondani egy buliról, hánykor jön haza. Légy nyugodt, nem csinálunk semmi rosszat, hazajövök, de ne szabd meg, hogy hánykor jövök.
A lányok ez, már gyakran előfordul.
Ez csak egy ilyen, de mindenben ilyen volt, hogy szabadságvágya volt, és az integritását azt nem lehetett megzavarni. És máig csodálkozok rajta, hogy annyira szerettem volna magamba, hogy fogadja el a Krisna tudatot, de egyetlen rábeszélő szót sem mondtam, mert akkor meg ilyen gyermekes dacossággal csak direkt visszautasítja, és teljesen magától fogadta el. Tehát nem úgy, hogy én rá. Én csak elhívtam, hogy összetudjon ezzel a dologgal találkozni. És akkor még a sorsnak egy különös elrendezése volt, hogy a Krisna tudatos mozgalom kibontakozásának is van egy története, hogy az úgynevezett kis városi közösségek, amiket mi Námahatának nevezünk, különböző városokba szervezettek ilyen központok, és a lelki tanítómesterünk Pécset is szervezett egyet, és akkor az lett egy ilyen félig meddig Pécsi központ, az ő lakásuk, mert nekik nagy szó volt, ha valakinek van lakás, akkor oda lehet menni rendezvényekre, és a Pálok Petikét, a Mahacsánt, meg Baladév nevű fiatal társunkat oda rendelte, de lelkitanítómesterünk nem tudta, hogy ők osztálytársak voltak, vagy hogy az én lányom egyáltalán ott lakik. Ők oda jártak prédikálni, tehát Egerbe is voltak, és hetenként egyszer mindig mentek Pécsre. És akkor nagyon jó volt, hogy a lányomnak a lakásába meg tudtak szállni, és közben, mivel ő most kezdte, rengeteget tanult tőlük, mert mindent elmondtak, hogy ezt hogy kell, azt hogy kell, és akkor ő mindig nagyon nagy szeretettel várta őket. Hát volt egy ilyen vicces eset, hogy ez a Baladév, aztán ez egy kicsit a... Hát, szóval még a szenteknek is van néha valami rossz szokásuk, ő ilyen autóimádó volt, nagyon szeretett vezetni. És akkor egyszer megyek a lányomékhoz, és mondja, hogy az erkélyre nem menj ki, egy ilyen rendes, ilyen lakótelepi lakás erkélye, mert azt mondja, ott van egy összetört Trabant darabokba.
Egy lakótelepi lakás erkélyén.
Hogy ezt senkinek nem szabad tudni, és hogy oda rejtette el.
Igen, biztos. Hogy hát, ha még tud belőle valamit farangni.
Inkább az, hogy így ne lássa meg senki, és akkor az ott el volt rejtve. És egyébként ez a Baladé volt az első nagy prédikátor, aki egy ilyen legendás hírű, sajnos, hogy eltávozott a körünkből fiatalon. De ez nagyon emlékezetes, hogy a Trabantot volt a... Valahogy az, ahogy a lelki tanítómesterünk meg ne tudja, mert ő mindig óvta ettől a szertelenségtől, a fiatalos lendület.
Az előbb említetted Marcit, ugye, aki az unokád, és aztán még az első részben, amikor beszélgettünk, akkor mondtad, hogy ő itt tanult Krisna völgyben az iskolában. Mi a helyzet vele most? Ő egyedüli gyermek vagy?
Igen, tehát ő itt kijárta a 8-ig, és akkor még Indiába is eljutott, még 8-os korába, tehát ebből a kultúrából kapott úgy élőbe kóstolót, hogy így mondjam. És ügyes zenész volt. A Bhagavad Gita-t, ami szent Bibliánkat, így szoktuk mondani, 6-os korától 8-os koráig megtanulta kívülről. Ez csak olyan iskolai tananyagon kívül, és nagyon járatos volt a szentírásokban, ez a baktisátri vizsga, ami a szentírásokban való jártasságnak a kezdeti vizsgája, akkor azt is letette 8-ba, és akkor utána a kaposvári Munkácsi gimnáziumba ott érettségizett le.
Ez mostanában volt? Ez egy friss élmény, vagy?
Nem, ez már, tehát 2007, most hozzáadunk, várjál, most gondolkozok, tehát, hogy nem, ez már néhány éve, 4-5 éve legalább, hogy volt ez az érettségi, és akkor neki nehéz helyzete volt, tehát ez egy kihívás a Krisna hívőknek, ezt így bátran merem mondani, hogy egy nagyon tiszta lelki légkörbe élnek itt a gyerekek. Mind nagyon kedves személyekkel találkoznak, akiktől csak tanulhatnak. Megszokják a közösségnek az értékrendjét. Megismerik azt a gyönyörű szép filozófiát, ami ez a valláshoz tartozik. De ők is fejlődnek, tehát lehet, hogy amikor leérettségiznek, vagy a 8-ot kijárják, még nem annyira szilárd és mély a hitük, hogyha bekeveredik ebbe a külső világba, ahol hát őket is nagyon szeretjük, de sok rossz dolgot csinálnak, amit ha átvesznek a gyerekek, az nem jó hatással lesz az életükre. És őt ez nagyon megzavarta, ez a kettőség. Nagyon jó esze van, fölvették egyetemre, de ott azt látta, hogy ki volt írva a könyvtár bejáratánál, hogy a könyvtár délután 3-tól kocsmaként működik. Ez az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. De ez csak az egyik dolog, amiket így látott. Uh-huh. És ezt annyira nem tudta megemészteni, és annyira nem érezte jól magát az egyetemi légkörbe. Azt mondta nekem, hogy hogy én olyan rosszul érzem ott magam, mint amikor te még nem voltál vegetáriánus, de bementél egy húsüzletbe, és úgy borzadtál attól az egésztől. Mert én sose szerettem, hogy húsüzletbe, nem voltam vegetáriánus, de csak kínomba vettem a hús, hogy a családnak kell adni fehérjét. Mindig mondtam nekik, hogy meséltem, hogy én milyen rosszul éreztem ott magam, és ehhez hasonlította is, hogy valóban igaza van, hogy ez a fajta oktatás, ami érzékielégítésre neveli a gyerekeket, hogy szóval ez egy szimbolikus, hogy a könyvtár délután kocsmaként működik, ez nagyon megengedhetetlen, és mi lesz, ezek lesznek a jövő nemzedéke, most nem nemzedékének a tanárai, nem egy ilyen öregasszonyként akarok itt prédikálni, megkárogni, de hogy azok az emberek, akik a jövő generációját nevelik, azoknak erkölcsös, érzékszabályozott, és legalább jámbor embereknek kell lennie, nem az, hogy már erre tanítják őket egyetemista korukba. Aztán az is kiábrándított, amikor felveszik az egyetemre, és akkor kap egy ilyen tájékoztatót. És a tájékoztatónak az egyik része az volt, hogy hol vannak kocsmák a környéken. Tehát, hogy fel volt sorul, nem kell messzire menni, mert az már ott van. És akkor minden, van egy ilyen gólya tábor az egyetem előtt, és akkor ott jött a hír, hogy ott valamelyik, aki tanítja az idősebb egyetemista, azokat az újakat, akkor valakit megerőszakolt. Szóval, hogy ilyen dolgokat hallott ez a gyerek, és hogy ő ilyesmiről még nem hallott, erre nem volt felkészülve, viszont a lelki személyek társaságából meg kikerült, és ő... Most ez egy ilyen családi probléma is nálunk, hogy nem akar főiskolán tanulni, pedig a szellemi képessége meg lenne hozzá, és akkor tehát egy szorgalmas gyerek külföldre ment dolgozni, inkább fizikai munkát, csak hogy fent tudja magát tartani, és hát várjuk, hogy mikor csinálja meg azt a kompromisszumot, hogy csak elvégez valami egyetemet, hogy kell ahhoz egy papír, és utána már úgy él, ahogy akar. Tehát, hogy ez egy kihívás a szülőknek, a tanároknak is, ezt így a régmúltra visszatekintve tudom mondani, hogy kívánok mindenkinek sok szerencsét és lelki erőt, hogy tudja kezelni ezt a dolgot, hogy olyan mély hitet biztosítson a gyerekének, a tanítványának, hogy ne tudja megrendíteni a külső világnak a sok-sok úgynevezett csábító kilátása.
Nagyon mély gondolatok ezek, úgyhogy az emésztéshez mindenkinek adunk egy kis időt. Hallgassák szeretettel a zenéinket. Ez itt a Góranga Rádió, a civil rádió védikus magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi, a beszélgető társam pedig itt Krisna-völgyben, Vrajeshvari Dévidászi, aki már évtizedek óta Krisna-völgy lakója, és egy lelkes Krisna hívő. Az ő életútján haladunk végig ebben az adásban, és már előre látom, hogy nagyon szűk az adásidő, még olyan 2-3 műsort meg tudnánk tölteni az ő tapasztalataival, hiszen Vrajeshvari már nagymama korú, úgyhogy sok mindent tudna nekünk mesélni, és azért itt a szünetben mi elég sok mindenről beszélgettünk. Említetted nekem most itt a kis zenei blokk alatt, hogy turizmussal foglalkozol, illetve a körvezetéseket tartasz itt Krisna-völgyben. Engem elsősorban az érdekel, hogy milyen élményeid vannak, hiszen biztosan rengeteg féle emberrel, reakcióval találkozol itt, ahogy körbevezeted az embereket, hogy neked magadnak milyen érzés, ilyen sokféle reakcióval szembe találkozni, illetve hogyha egy kicsit arról tudnál mesélni, hogy milyen az általános hozzáállás Krisna völgyhöz, amikor valaki betoppan, és milyen, amikor elmennek a vendégek?
Hát a sors, vagy a jóisten, vagy a Krisna végtelen kegyének tekintem, hogy én ilyen szolgálatba vehetek részt, mert hát aki hasonlót csinál, vagy könyvet oszt az utcán, vagy szintén vendégvezető, az érzi azt a csodálatos melegséget a szívében, és jó érzést, amikor a Krisna tudatról beszélhet az embereknek, és különösen akkor, ha azok értő figyelemmel hallgatják ezt. És sok-sok év alatt nagyon sok csodálatos élményem van. Szokott lenni egy ilyen évvégi záró ünnepség, amikor egy szezon befejeződik a ősz végén, és akkor azzal szoktuk egymást szórakoztatni, hogy ilyen kiemelkedő élményeinket egymásnak elmondjuk. Először azzal kezdeném ezt, hogy a vendégek rögtön, ahogy belépnek, van egy ilyen sorompó a régebbi recepciónál. Ez nem azt jelenti, hogy mi itt elkülönült szektaként élünk a emberek tömegeitől távol, hanem hogy itt kezdődik a Krisna völgy, ez csak ezt jelenti ez a sorompó. És egymástól függetlenül több vendég mondta már, hogy ahogy azt a sorompót átlépik, megváltozik a légkör, a vibráció, jönnek ilyen ezoterikus emberek, ők ezt a vibrációt szeretik mondani, és hogy valami olyan átható kellemesség van már ott a gyalogsíta során, a parkosított részen, hogy ők azt nem is értik, hogy micsoda. És akkor zárójelben mondom, hogy mindig irigykedve mondom, mert én gondolom, hogy bár én is érezném ezt, mert én minden nap ebbe élek, és nincs az a nagy különbség, hogy ők honnan jönnek, és hova jöttek, és hát nagyon csodálom őket ezért, hogy ezt az érzést át tudják élni. Általában olyan emberek jönnek, akikben már van egy kis lelki érdeklődés. Tehát nagyon, nagyon csodálatos, kedves jámbor emberek jönnek, ezt nem azért mondom, hogy ezért a reklámelje, hanem olyan jó látni, hogy Magyarországon, ahol annyian kimentek külföldre, és van egy ilyen kontraszelekciós folyamat, és hogy mégis van egy nagyon tekintélyes réteg, akik nem mentek ki, és valami intellektuális foglalkozásuk is van esetleg, de lelki érdeklődésük is van, és nagyon jó velük találkozni, és az ember az élőbe tapasztalja, hogy Magyarország egy nagyon jó hely a Krisna tudat terjesztésére. Nagyon érdeklődők és befogadók az emberek. Nekünk ez az általános tapasztalatunk, ezt szoktuk beszélni a többi vendégvezető kollégámmal, és most csak néhány ilyen hirtelen eszembe villanó élményemet mondanám el, amit talán önmagáért beszél. Szoktak ide busszal ilyen összeműködve ilyen idegen vezető cégekkel busszal jönni emberek.
És utazási irodák.
Utazási irodák, igen. Utazási irodák szerveznek buszokat, és akkor olyankor nagyon sokan jönnek, és akkor körbevezetjük őket, és mi krisnás ételeket, süteményeket vásárolhatnak. Ezek nagyon jól szoktak sikerülni, kis műsort is adunk nekik. És akkor egy alkalommal emlékszem, én éppen akkor az volt a szolgálatom, hogy süteményeket árultam, és ott voltam a kijárati ajtóhoz közel. És akkor volt egy hölgy, és akkor elbúcsúzott, elment, vett süteményt, és akkor megint visszajött. És akkor meg még több süteményt vett, meg beszélgetett a hívőkkel, és akkor elment, akkor nagy nehezen elbúcsúzott. Harmadjára is láttam, hogy megint visszajön, még vesz süteményt, beszélget, és akkor pont én hozzám fordult, és azt mondja, tessék mondani, mi annak az oka, hogy innen az ember nem bír elmenni sehogy se. És ez annyira kifejezi azt, hogy az a lelki atmoszféra, és tényleg nagyon törekszünk rá, nem csak a vendégvezetők, hanem minden hívő, aki itt van, hogy olyan nagy megtiszteltetésnek vesszük, hogyha ide vendégek jönnek, és azt szoktuk neki mondani, hogy övék is ez a templom. mert amikor épült a templom, akkor nagyon sokan vettek ilyen téglajegyeket, amivel hozzájárultak, hogy kevés pénzünkből mégiscsak fel tudtak építeni ezt a templomot a belépővel. Az olyan, mint egy adomány, hogy ez a közösség fenntarthassa magát, és ha vásárolnak, és ebédet fogyasztanak, én szoktam nekik hangsúlyozni, hogy önök folyamatosan segítenek fenntartani ezt a templomot. És ez az önöké, mi csak itt lakunk, szépen kitakarítjuk, és mint a jó vendégvárok, várjuk önöket, hogy jöjjenek folyamatosan. És ez a vendégszeretetet, ezt ők érzik, és nem csak, hogy megmutatjuk a templomot, meg a farmunkat, hanem nagyon szeretnénk, hogyha Srila Prabhupád, ami alapító ácsárjának a gyönyörű szép tanításait megismernék a védikus filozófiáról, és mi könyveket is szoktunk nekik ajánlani. És a könyv vásárlásokkal kapcsolatban is nagyon sok szép élmény van. Emlékszem egy kislányra, ez egy tipikus tapasztalatom, hogy 9-11 éves korban nagyon fogékonyak a kislányok a lelki életre. Fogják a könyveket, annyira szeretné, mintha ő valami kódolná benne valami, hogy mi van abban a könyvben, és hogy érzi, hogy nagyon jó. Már amikor kamaszkorú, meg már nagyobb, akkor már barátjával jön, akkor már nem ilyen a dolog. És akkor volt egy kislány, megfogja a Bhagavad Gita-t, egyből oda nyúlt, mintha ezért jött volna, és ide szorította a szívéhez, és egész idő alatt ott szorította. Még nem volt vége a vendégbetés, és akkor is, és akkor kérdezem, hogy akkor ezt a könyvet kérik, és ugye a szülők ott vannak, hát a kisgyereknek nincsen zseppénze, 9-11 éves korában nem, annyi nincs, hogy meg tudná venni, és akkor a szülő anyuka rosszalóan mondja, hogy de már annyi könyvet megveszünk, akárhány boltba megyünk, te mindig annyi könyvet veszel, és annyi olvasatlan könyv van otthon, és akkor ezt se fogod elolvasni, és már ezt nem kérjük, előbb olvasd ki a többi könyvet. És akkor annyira láttam, olyan rossz, nehéz érzés volt, hogy annyira szeretné ez a kislány ezt a könyvet, és hogy csak egy pillanatig imádkoztam magam, hogy hadd kapja meg ez a kislány ezt a könyvet, mert annyira szeretné. És akkor mondom a szülőnek, hogy hát ha a gyerek nem olvassa a könyveket, akkor a szülőnek kell felolvasnia a gyerek számára. És akkor van egy javaslatom, hogy minden este üljenek le a kislány ágyához, és annyira vágyik erre a könyv, és olvassanak belőle, és akkor attól a szülők is gyarapodnak lelki tudásban, szeretetben, boldogságban, és akkor így felragyogott a szülők arca, és akkor megvették a kislánynak a könyvet. Vagy szoktunk olyat játszani, én mindig a Bhagavad Gita, mindenkinek van egy kedvenc könyve, amit legjobban el szeret adni, én a mi Bibliánkat, a Bhagavad Gita-t. Valahogy az olyan alap tudás van benne, ami örök lelki kincsévé válhat annak, aki elolvassa. És Srila Prabhupád alapító ácsárjánk, aki ezt ugye hitelesen összeállította, mindig előbb nála őt mutatjuk be, és utána a könyveket, és akkor, amikor Srila Prabhupád szobor murti formájánál vagyunk, akkor úgy magamba gyorsan, hangtalanul könyörgök neki, hogy segítsen már, hogy vegyék meg a Bhagavad Gita-t az emberek, mert az nekik annyira jó lenne. Ugyanis Srila Prabhupád a saját könyveit gyógyító injekcióknak nevezte a társadalom számára. És ez nekem annyira tetszik, hogyha valaki nagyon beteg, akkor kap egy gyógyító injekciót. Nagyon fáj az injekció, tehát fáj leszokni a rossz világi szokásainkról, az érzékielégítő mentalitásunkról, de meggyógyulunk tőle, hogyha egy ilyen lelki injekciót kapunk kárpótlásul. És akkor plusz még nekem ez a Bhagavad Gita osztás nem megy mindig olyan jól, és akkor pont egy olyan szakasz volt egy alkalommal, hogy olyan nagyon nem vittek sok gítát, és mondom, milyen rosszul adom én ezt elő, hogy nincs kedvük Bhagavad Gita-t vinni. És akkor egy alkalommal egy ilyen gyászruhás, ilyen színes bőrű hölgy volt, ilyen kis molett, nagyon-nagyon szomorú arccal, ez egy bucsun volt, amikor a bucsun osztottuk a könyveket, és annyira sajnáltam azt a hölgyet, hogy ilyen szomorú, és tudtam, hogy annyira jó lenne neki, ha elolvasna a Bhagavad Gita-t, és minden szomorúság, és egy nagyon-nagyon őszinte vágy volt bennem. És hogy hirtelen jött ötlettel, vezérelve, és nagyon kezébe vette egy Gita-t, és nagyon forgatta, nézegette. És akkor mondom neki, hogy itt van benne egy hölgynek szóló üzenet. Ez olyan csodálatos könyv, hogy mindig ott nyílik ki, ami éppen az embernek szól egy nehéz helyzetbe. És akkor ez egy olyan kis, nagyon egyszerű kis hölgy volt, aki úgy látszott, hogy mélyen bízik bennem, és igen, és akkor elvitte, elbújt a sarokba, és kinyitotta a könyvet. Én meg úgy beszéltem a többieknek, ő meg ott böngészett, már el is felejtkeztem róla. Akkor látom, hogy jön a hölgy, a szomorú, gyászúhás arcú hölgy, így potyog a könnye, ő is így a szívéhez szorította, és azt mondja, megtaláltam, benne volt. Én ezt a könyvet kérem. És nem kérdeztem meg, hogy mi volt benne, de annyira megindító volt, hogy Krisna az is megindít, hogy annyira szeret benn engem, hogy én ezt csak úgy mondom, és akkor ő úgy rendezi a dolgokat, hogy tényleg ott nyílik ki a Bhagavad Gita, és hogy ő abba a vigasztalás. És nem annak örülök, hogy egy könyvet eladtam, hanem tudok egy kis lelki táplálékot adni egy embernek, akinek elmúlik a mélységes szomorúsága.
Biztosan nagyon sok szép történeted van még, amit fájó szívvel szorítok most beléd, de még az adásunk végére szeretnélek megkérni, hogy mint idegenvezető biztosan magad is sokat gondolkoztál azon, hogy hogy lehet ugye rövid idő alatt összefoglalni a lényeget, vagy valami olyan útravalót adni az embereknek, amire mindig emlékezni fognak, és ugye eltehetik maguknak a jövőre. Hogy mi ez a gondolat, amit meg szoktál fogalmazni, vagy esetleg sosincs időd elmondani, de most, hogy rádió, mikrofon.
Ez az a dolog, amit nagyon nehéz tömören összefoglalni, ugyanis azt tapasztaljuk mi idegen vezetők, vendégvezetőnek szoktuk magunkat nevezni, mert hogy vendégeknek, és nem idegeneknek tekintjük, akik idejönnek. És azt tapasztaltuk, én is, meg a munkatársaim, hogy elmegyünk barátoknak, ismerősöknek, mesélünk a Krisna bölgyről, hogy itt mi van, hogy van, önfenntartás, és a murtik, és kedves személyek. Nincs meg az a hatása, mint hogyha valaki személyesen eljön ide, és ott pedig szavak nélkül megérti azt, amit szavakkal odakint olyan nehéz elmagyarázni. Az egyik dolog az, hogy mindenkit nagyon kérek, aki még, vagy mindenkinek nagyon ajánlom, aki még nem járt itt. Jöjjön el, nézze meg ezt a gyönyörű, szép lelki kultúrát. Mi nem vagyunk különbek, mint azok az emberek, akik kint élnek. Csak olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy találkoztunk egy csodálatos lelki tanítómesterrel, aki elvezetett minket ebbe a lelki atmoszférába, és egy olyan helyen élhetünk, ahol a sok világi hívság nélkül egyszerűen élhetünk, és sok időt fordíthatunk a lelki fejlődésünkre, és nem várjuk el mindenkitől, hogy csatlakozzon és ide költözön, vagy a faluban, mint támogató éljen, hanem szeretnénk reményt adni az embereknek, hogy azon a küzdelmekkel teli, és sok ellenséges hatást érzékelő életen kívül, ahol lelki kultúra nélkül élnek az emberek, van egy olyan világ, ahol megismerkedhetünk ezzel a mindennapi életbe tőlünk távol álló lelki kultúrával, ami békét, harmóniát és a más szenvedők iránti együttérzést adja a szívünkbe. És sokan csatlakoznak, azért van arra példa, hogy látogatóként járt itt. Olyan is előfordult már, hogy egyszeri látogatás után itt akart maradni. Természetesen ez nem lehet ilyen direktbe, de mindenki csatlakozhat hozzánk. Nem egy különleges szekta vagyunk, ahova valamiféle különleges és kivételes módon lehet jutni, és az szinte megoldhatatlan. Mindenki, aki elfogadja a mi lelki gyakorlataink menetét, azt az egymással való viselkedés etikettjét, ahogy mi élünk, és el tudja fogadni azt, hogy esetleg nála fiatalabbak, de lelki személyek szabják meg a szolgálatát. Nagyon szépen lehet itt élni, és aki meg nem akarja elfogadni a Krisna szorozatot, természetesen nem kötelező, de jöjjön el, és beszéljen mindenkinek erről, hogy mit látott itt, milyen hatással volt rá. Nagyon sok vendég úgy jön, meg szoktam kérdezni, hogy mi volt az a momentum, ami őt arra biztatta, hogy ide látogasson. És legtöbbször itt volt az unokatestvérem, és a sógornőm, és a szomszédom. Volt olyan vendég, hogy Nyíregyházára jött egy zuhogó esős napon, amikor egyáltalán nem is vártunk vendéget. És hogy ilyen időbe ide jöttek. Azt mondja, a szomszéd tegnap volt itt, és azt mondta, hogy föltétlen meg kell néznetek, és mi nem érdekelt, hogy zuhog az eső, mi reggel beültünk az autóba, és eljöttünk ide. Szóval, hogy az ilyen vendégeket nagyon szeretjük, akik az ismerősöket tudják lelkesíteni, hogy jöjjenek ide. Ez nem egy üzleti vállalkozás, de mivel egy non-profit szervezet vagyunk, nagyon hálásak vagyunk azokért, az adományokért is, amit a vendégek adnak. És hogy szeretettel várunk mindenkit.
Nagyon köszönöm. Ez egy nagyon szép zárás volt, és magam sem tudom, hogy mit tudok még hozzátenni, hiszen ez volt egy helyi lakos lelkes invitációja, úgyhogy valóban mindenkit várunk Krisna völgybe, aki pedig ide nem jut el, azt pedig akár Budapesten, akár a vidéki központjainkban sok szeretettel látunk. Az információkhoz a www.krisna.hu oldalon lehet hozzájutni. Köszönöm, Rajeshwari, hogy a vendégem voltál, és mindenkinek szép napot, Góranga!
Én köszönöm a lehetőséget.